153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem egy rendkívül mosolygós, vonzó fiatalember tanár kollega, Gyányi Miklóssal beszélgetünk, a Sziládi Gimnázium történelem média szakos tanárával. Köszöntelek, Miklós, szeretettel.
Szia, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Igazából bevalljuk, hogy régóta készülünk erre a riportra, de most hirtelen idő is akadt rá, hiszen a média kapcsán neked a szakdolgozatod az a Facebook használattal függ össze, ami szerintem az egyik legaktuálisabb kérdés ma a fiatalok és a felnőttek körében, hozzáteszem, hogy hogyan élünk helyesen vagy helytelenül ezzel a lehetőséggel, de nem rohanunk előre. Mesélj egy kicsit magadról, Miklós, hiszen te nem kiskunhalasi születésű vagy. Most ez az első éved itt a Sziládiban. Honnan kerültél ide?
Én Békés megyéből származom, egész pontosan egy kis településről, Vésztőről, ami a megye északi felén található. A tanulmányaimat a szomszédos településen, Szeghalmon végeztem a gimnáziumot, és Szegedre mentem utána tovább történelem szakra. És a történelem szak mellett választottam a média szakot, mindig is érdekelt ez a terület, foglalkoztatott akár a filmek világa, a sorozatok világa, de mellett akár a közösségi média, illetve a televíziózás is, és miután befejeztem az egyetemet 2014-ben, utána két évig nem volt alkalmam tanárként dolgozni, akkor egy szegedi civil szervezetnél dolgoztam, ahol közvéleménykutatást, pályázatírást, illetve tanulmányok, tananyagok készítését végeztük el, és utána visszakerültem Békés megyébe két évre. Napközis tanár voltam, illetve óraadó történelem tanár, és ez a harmadik éven pedagógusként, és most kerültem ide a Sziládi Áron gimnáziumba.
Akkor a média jó választás volt, hiszen, ahogy mondtad, az első két évben nem tanárként dolgoztál még, hanem gyakoroltad esetleg azokat a területeket, hogy egyébként szerintem a tanároknak feltétlenül hasznos, hogyha a gyakorlati foglalkozásuk is van volt, mert sokkal gyakorlatiasabb módon tudnak tanítani.
Igen, tehát ez úgy volt, hogy amikor nem tanárként dolgoztam, mindig azon gondolkodtam, hogy ha egyszer majd tanár leszek, hogyan tudnám ezeket a itt megtapasztalt dolgokat hasznosítani a iskolai életben. Ugye a közvéleménykutatás, meg kellett szólítani embereket, kapcsolatfelvétel, kommunikáció, beszélgetni egymással.
Könnyű volt, nehéz volt?
Változó. Igazából egy idő után az ember megtanulja, hogy ki az, aki mondjuk az utcán válaszolni fog neki a kérdésekre, még ki az, akit meg sem érdemes szólítani, mert biztos, hogy elküld, vagy mondja, hogy ő nem szeretne ebbe részt venni. Illetve volt olyan, amikor megadott szempontrendszer szerint be kellett csengetni házakhoz, és akkor ott is a változó volt az embereknek a nyitottsága erre. Volt, aki nagyon szívesen válaszolt kávéval, üdítővel, süteménnyel megkínáltak, míg mások pedig inkább elküldtek. Sőt, egy egész vicces történet is tartozik ide. Az egyik kollégához rendőrséget hívtak, mert azt hitték, hogy valami bűncselekményt szeretne elkövetni, ezért igazolnia kellett magát, illetve megmutatni az igazolványát, illetve a kérdőívet, hogy ő tényleg csak a munkáját szeretné elvégezni. Tehát változó volt az emberek hozzáállása ehhez.
Hát akkor már edződtél a tanári pályára, de nagyon tetszik ez nekem. Nyilván szívedben igazi tanár vagy, mert akkor gyűjti az ember ezeket az információkat, na majd ezt hogy fogom használni a tanításban. Milyen élmény volt tanítani, ugye először Sarkadon, utána itt Kiskunhalason a Sziládiban? Milyen volt, amikor aztán tényleg tanítani tudtál?
Nagyon jó élmény volt az, hogy bekerülhettem egy iskolai vérkeringésbe, egy tanári karba, ugye hát ez a választott hivatásom, ezt szerettem volna mindenképp gyakorolni. Ugye két évig voltam napközis tanár, ami hát számomra kicsit olyan kettőséget tükröz, mert nagyon fontos feladat, hogy napköziben a gyerekek tanuljanak, kikapcsolódjanak egy kicsit, felügyelet alatt legyenek, hogyha a szülők délután nem tudnak a munkájukból adódóan velük foglalkozni. Viszont, hogy mennyire megbecsült az, hogy valaki napközis tanár, és akkor nem tekintik, nem feltétlen a kollégák, hanem úgy a társadalom szemében ez egy kicsit olyan kevésbé presztízsértékű, mint az a tanár, aki órákat tart és tanít, és amikor óraadó történelem tanár is voltam, és napközis tanár, akkor jobban éreztem, hogy jó dolog tanítani, meg tényleg megbecsültebb, illetve az, hogy a tudásomat, azt a szaktudást, amit az egyetemen tanultam, azt megoszthattam a gyerekekkel.
Egyébként abszolút igazolni tudom, amit mondasz, ugyanakkor, aki volt már valaha napközis tanár, vagy a gyermekét vitte oda, tudja, hogy milyen óriási feladata van ott, hiszen egy pótanyuka, pótapuka, aki ott van, a gyerekek fáradtan oda becsorognak, a szülő nem szeretné, ha már házi feladatot hazavinne a gyerek, tehát ez egy nagyon komoly feladat. Aki azt jól csinálja, az egy nagyon jó bemelegítés az órai tanításba. Innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk. Gyányi Miklossal beszélgetünk, aki a Széládi fiatal történelem média szakos tanárkollégája, végtelenül nyugodt, tehát ez már egy hatalmas ajánló szerintem itt a pedagógiában, miatt szerintem biztos, hogy nagyon szeretnek a gyerekek, de majd erről mesélni fogsz. Maradjanak velünk, Gyányi Miklossal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntünk mindenkit szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Gyányi Miklóssal. A Széládi történelem média szakos tanára vagy. Nagyon örült neked az iskola, hiszen a média egy nagyon fontos terület. Te örültél az iskolának, amikor a megkeresést kaptad?
Én nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy ide kerülhetek, illetve ide jöhetek, mivel hát eddig csak óraadó történelem tanár voltam, itt viszont teljes állásban taníthatom a történelmet, illetve amit még eddig az egyetem elvégzése után nem taníthattam, a média szakomat is taníthatom az iskolában.
Az iskola is nagyon örül, hiszen fiatal kollega, férfi kollega, ugye a gyerekeknek nagyon fontos, hogy jó férfi mintáik legyenek, tehát szerintem minden iskola borzasztóan örül a fiatal, de főleg férfi kollégáknak. A te személyiséged pedig kifejezetten nyugodt, és ez meg még külön érték. Egyébként te mindig ilyen nyugodt vagy? Vagy ez kialakult az idők folyamán, és gyakorlás eredménye, vagy hogy működik ez?
Változó, azért vannak olyan szituációk, akár a magánéletben, akár a pedagógiai helyzetekben, amikor egy kicsit én is kiesek ebből a nyugodtságomból, de alapjáraton törekszem arra, hogy ilyen nyugodtan és lassú vízpartot most alapon működjek, vagy éljem az életemet.
Hát ez szerintem gyógyszer, nem csak a gyerekeknek, a kollégáknak is. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük, és maradjon meg ez a csodálatos tulajdonságod. Arról szeretnélek kérdezni, hogy hogyan működsz, hogyan illeszkedtél be itt Kiskunhalason, ugye még azért nem olyan régóta, egy bő fél éve vagy itt.
Szerencsés vagyok, mivel az iskola biztosított számomra egy szolgálati lakást, ami ráadásul egy percre van a gimnázium épületétől, így legtöbbet ezen a távon mozgok, így a várost is igyekeztem már megismerni, néhány akár ilyen történelmhez kapcsolódó szobrot, emlékművet láttam, megnéztem, tehát ez fontos azért is, hogy a helyi történelem oktatás is bekerüljön a gyakorlatomban. Egy csendes kisvárosnak tartom Kiskunhalast, egyik Békés megyei településhez, Békés városához szoktam hasonlítani, tehát körülbelül úgy lélekszámban is azonos, illetve olyan kedves, csendes hely.
Történelem oktatás. Mennyire szeretik, nem szeretik a diákok? Hogyan működik ma a történelem oktatás a gyakorlatban? Hogy látod?
A történelem tantárgy az egy érettségi tantárgy a gimnáziumokban, ezért így a gyerekeknek ezt kötelező és muszáj is tanulni. Általában én úgy tapasztalom itt a gimnáziumban, hogy vannak olyan témák, amelyek nagyon érdeklik a gyerekeket, van olyan, ami kevésbé, és tanárként úgy gondolom, hogy az a feladatom, hogy ami esetleg kevésbé érdekes, azt valahogy színesítsem, és közelebb hozzam számukra ezeket a dolgokat, és akkor azt is jobban meg fogják kedvelni.
Van-e tapasztalatod, melyik az a terület, ami iránt érdeklődnek alapból?
Általában főképp a fiúkra jellemző, hogy az első-második világháború iránti nyitottság, illetve úgy általánosságban szinte mindenki inkább a magyar történelem iránt érdeklődik jobban. Általában még a jegyeken is azt tükröződik, hogy olyankor szereznek jobb jegyet, amikor a magyar történelemről tanulnak, míg az egyetemes történelem az talán kicsit kevésbé áll hozzájuk közelebb.
Hát ebben azért van némi természetesség is, azt gondolom, bár nyilván a saját történelmünket is akkor látjuk jól, ha azt bele tudjuk helyezni egy nagyobb rendszerbe, ugye a világnak a történelmébe. Fiatal kollega vagy, ez azt jelenti, hogy nagyon sok új módszer, lehetőség, technikai ismeret áll rendelkezésedre, mondjuk kontra egy idősebb kollégához. Milyen módszereket kezdesz kialakítani, vagy használsz a tanításodban?
Általában az IKT eszközök használatát azt nagyon preferálom, tehát a diákoknak PowerPoint prezentációkat készítek az órákon, igyekszem filmeket, filmrészleteket, ismeretterjesztő sorozatokat bemutatni számukra, mivel ezek közelebb állnak hozzájuk, talán jobban érdekli őket, és esetleg még otthon, amikor szabad idejük van, akkor ezeket megnézik, tudnak még plusz információk közütni, tájékozódni. Ezek mellett alkalmazok legtöbbször páros munka, csoportmunkát, kooperatív technikákat, ami ugye elősegít, hogy egymást is jobban megismerjék, tudjanak csoportban dolgozni, tudjanak közösen együtt gondolni, illetve jobban elfogadják egymást, még esetleg azt is, aki a csoportban periférián van.
Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kompetenciák, és ugye átalakulóban van a világunk, hiszen médiát is tanítasz, és fiatal vagy, tehát ezeket nagyon érzed, úgyhogy ezekre a területekre fogunk evezni hamarosan a beszélgetésben, mert azt gondolom, hogy talán gyakorlati tanácsokat is tudunk adni a szülőknek, hogy hogyan érdemes ezekhez viszonyulni, ezekhez a területekhez. Innen fogjuk folytatni, Gyányi Miklós, történelem média szakos tanárral beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk a mai beszélgetést Gyányi Miklóssal. Történelem média szakos kollega vagy, fél éve laksz itt Kiskunhalason, bő fél éve a Szilárd Járon gimnáziumban, és hát nagyon örül neked, azt gondolom, az iskola, hiszen férfi kollega, fiatal kollega. Órákra ugye említetted, hogy nagyon sok új módszerrel készülsz a diákoknak. Egyébként mennyi ideig tart felkészülni egy-egy órára? Én azt látom, ugye kollégaként is itt az iskolában, hogy ezért sok időt eltöltesz vele, nagyon alapos tanárbácsi vagy.
Így van, pályakezdőként eleve, mire az ember végig tanítja az összes anyagot a történelemből, azt szokták mondani, hogy azon, ha túl van az ember, utána már tudja rutinból hoznia, vagy tartani az óráit, és mivel én még hát ezen nem vagyok túl, elég sokat szoktam készülni egy órára, nyilván témakörtől, az órától is függ, hogy mennyi időt szánok erre, ilyen egy-két óra, meg attól is függ, hogy mennyi szabad időm van, hogy ezekre készüljek.
Tehát, plusz még említetted, hogy új dolgokat is viszel be nekik, ugye egy-egy új módszert, egy-egy új filmet, sorozatot, filmrészletet, az meg gondolom még inkább felkészülést igényel.
Így van, mivel például a filmrészletet sem úgy nézzük általában, hogy tessék, nézzétek, akkor hajlamos a gyerek, hogy más csinál, nem figyel, vagy csak pihenget közben, hanem általában mindig adok meg valamilyen szempontot, kérdéseket, amire odafigyeljen, és akkor folyamatosan fenntartható a figyelmük téren, illetve hát a módszertanban nagyon sokat segít a testvérem, aki szintén pedagógusként tevékenykedik, és ő szokott mindig, ha talál valami új ötletet, akkor megosztjuk egymással, vagy ha éppen én találok valamilyen ötletet, akkor pedig én osztom meg vele. Együtt szoktunk működni.
Hú, ezt nem is tudtam, hogy ilyen titkos forrásod van. Mit tanít a testvéred, fiú, lány, hol dolgozik?
Egy nővérem van, aki tanítónő, és a történelem a műveltség területe, de egyébként csak tanítónőként tevékenykedik, jelenleg első osztályos, tanítja őket írni és olvasni.
Ó, hát ez egy gyönyörű feladat. Hol él ő?
Békés megyében, Mezőberényben.
Hát akkor távol vagytok, de hát hála az elektronikus kommunikáció és a hétvégéknek, azért szoktatok találkozni. Tehát azt gondolom, ez nagyon fontos a módszertani tudás megosztása kollégák között, így meg aztán pláne nagyon eredményes tud lenni, hogy szorosan a családon belül van ez. Média. Kanyarodjunk a média felé, hiszen én tudom, mert beszélgettünk róla, hogy egy nagyon különleges szakdolgozatot írtál. Egy picit mesélj, mielőtt arról térünk, hogy a média tanítása miért fontos, hasznos a diákoknak, és mennyire szereted, mennyire fogják a diákok ezt a tárgyat.
Nagyon fontosnak tartom a média oktatást. Ez sajnos nem minden iskolában van jelent, vagy csak nagyon kevés óraszámban. Itt a gyerekek 9. osztályban kötelezően tanulják, illetve a választható a művészetek tantárcsoport keretén belül a média. Hát ugye a mindennapi életünket nagyban befolyásolja a média. Hogyha valaki néz televíziót, rádiót hallgat, újságot olvas, de még az interneten keresztül is, ugye nagyon sok időt töltenek a fiatalok, tehát ezért fontos.
És az idősek.
És akár az idősek, tehát bármelyik korosztály, ezért tartom azt fontosnak, hogy megtanulják azt, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket, ezeket a honlapokat tudatosan használni, megfelelő időbeosztással, és ezáltal, hogy másra is maradjon idejük.
Azt gondolom, hogy ez egy kulcsterület, tehát ma, amikor kisebb a személyes találkozásoknak sajnos a jelentősége. Ugye sokkal nagyobb szerepet töltenek be a tévék, sorozatok, internet, Facebook, stb. Tehát ezért nagyon fontos a tudatosságra megtanítani. Itt említetted az időt, tehát hogy adott időkeretek közé tudják tenni ezt a fajta tevékenységüket. Ezen kívül mi még az a kulcsterület, amit tanítasz, vagy igyekszel tanítani nekik?
Általában próbálok ilyen gyakorlati megközelítéseket használni. Tehát például mondjuk a közösségi média témakör, és akkor amit ők gondolnak, arról beszélgetünk, arról gondolkodunk, nézünk esetleg kutatási adatokat, amelyek alátámasztják ennek a témakörnek a működését, illetve például híradót készítettek saját maguk a tanulók, előző órákon nézegettünk híradó részleteket egy közszolgálati csatornának a híradóját, illetve egy kereskedelmi televízió csatorna híradóját, és utána nekik kellett híradót készíteniük csoportmunkában, ezt nagyon ügyesen megoldották. Illetve most a legutóbbi órán a reklámokkal kezdtünk el foglalkozni, ezek is ugye mindenhol jelen vannak az életünkben, és itt is csoportban kellett gondolkodniuk, illetve reklámokat elemeztünk órán.
Amit elmondtál abból, nekem az szűrődik le, hogy a tudatos média fogyasztásra igyekszel nevelni őket. Ennek mi a kulcsa azon kívül, hogy nem éjjel nappal rajta lógunk véleményed szerint, ha nagyon tömören kéne összefoglalni?
Ugye nagyon sok időt töltenek csak akár szörfözéssel az interneten a fiatalok, de bármelyik korosztályra jellemző ez, tehát görgetik a Facebook hírfolyamot, rákattintanak dolgokra, megosztanak dolgokat, és nem biztos, hogy figyelik azt, hogy amit éppen kiposztolnak, megosztanak, az mit jelent, milyen következményekkel járhat, előfordulhatnak itt az álhírek megjelenése. Ugye, tehát a kritikai gondolkodást tartom fontosnak, hogy fejlesszük, hogyha talál valami hírt, amiben nem biztos, vagy nem tudja egyből elfogadni, nézzen utána több forrásból, nézze meg azt, hogy ki a szerzője annak az adott cikknek vagy hírnek, és akkor utána el lehet róla dönteni, hogy ez most valódi hír, vagy ez csak egy álhír, vagy egy ilyen blogról származó vélemény.
Ezt a témakört fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. Azt gondolom, pontosan a legfontosabb területre értünk kalandozásunk közben, beszélgetésünk közben Miklóssal. Gyányi Miklóssal beszélgetünk tovább. Történelem média szakos tanárával, a Sziládinak. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket tovább Gyányi Miklóssal, a Sziládi Történelem média szakos tanárával. Tudatos hírfogyasztásról beszélgettünk. Említetted, hogy a médiaórákon ezt tartod az egyik legfontosabb célnak, hogy tudatosan járjanak utána a forrásoknak, mielőtt megosztják, és itt egy csomó minden eszedbe jutott a szünetben.
Igen, tehát többek között az is, hogy egy idő után elkezd kialakulni körülöttük egy olyan világ az ismerőseik által, illetve a Facebooknak, vagy bármely közösségi oldal algoritmusa szerint, hogy ugyanazokat a dolgokat kezdik el látni, amiket ők megosztottak, vagy ami érdeklődik. Vagy ha például csak arra gondolunk, hogy rákeresünk egy cikkre, amit meg lehet vásárolni az interneten, előbb-utóbb akkor a számítógépünk ezt kezdi el nekünk reklámozni a különböző felületeken. És ugye így, tehát ez tudja őket befolyásolni, hogy akkor azt hiszik, hogy csak az az álláspont, csak az a vélemény van, amit az ő közvetlen környezetében megtapasztal, holott a világ annál sokkal szélesebb rétegű, tehát több minden, több szempont van, amiket ezáltal nem tapasztalnak meg.
Szívemből szóltál, tehát ugye én is tanítok informatikát, az a másik oldala a médiának, És például, ha valaki szőnyeget vásárol, az tudja biztos, hogy 2 hónapig elképesztő mennyiségű szőnyegreklámot kap minden helyről. Tehát az internet ott akarja ragasztani az embereket, hogy nézzék, és még több reklámot fogyasszanak. És emiatt egy ilyen, ahogy mondtad, egy ilyen buborékszerű alakul ki körülöttünk. Ez egy kicsit, hogyha nagyon leegyszerűsítem, mondjuk akkor a saját hülyeségünkbe megerősít. Persze nyilván nem biztos, hogy hülyeség, de nagyon azt gondoljuk, hogy mindenki azt gondolja, amit mi gondolunk. Egyébként most vannak is konkrét tapasztalatok, tehát például van ilyen, hogy földlapos mozgalom. És ennek vannak valódi követői, tehát hiába a tudományos érvek. És a védőoltások.
Igen, tehát ezek olyan dolgok, hogy az emberek, amiket elkezdenek valamiben hinni, vagy ezekről azt gondolják, hogy ezek a valódiak, és akkor ezek után ilyen hírek fognak velük szembe jönni, ilyenekkel találkoznak a hírfolyamba, vagy mondjuk a belépnek egy csoportba, vagy rákeresnek az interneten, és ez tovább erősítik bennük ezeket a tévképzeteket, tehát például ugye ez a lapos föld kérdése, vagy ugye a védőoltások ellen is nagyon sokan ellene beszélnek, és hát az édesanyám, ő védőnőként dolgozott, tehát ő eznek a tudományos oldalával is tisztában van, illetve ő mindig tájékoztatta ő is, illetve hát az orvos is, hogy miért kell az adott védőoltást megkapni a gyermeknek, hogy ezáltal milyen betegségek küszöbölhetők ki. Nyilván, mint mindennek, lehetséges mellékhatásai vannak, de hosszú távon szerintem szükség van ezekre. És ezért kell több oldalról tájékozódni, hogy utána tudjunk ezeknek nézni.
Ez annyira komoly problémát jelent, konkrétan amiről beszéltünk a védőoltások, hogy az elindult álhírek tudománytalan nézetekből kiindulva most jelenleg Amerikában vészhelyzet van, mert a kanyaró olyan méreteket öltött, ami már egy nem létező betegség volt, pont a védőoltásoknak a megtagadása miatt, amik ilyen álhírekből születtek. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly veszélyről van szó. Említetted itt a szünetben, hogy abban sincsenek tisztában sokszor a diákok, és ez is médiaóra feladata lehet, hogy mit osztanak meg magukról.
Igen, tehát ahogy szoktam őket kérdezni arról, hogy végignézték-e mondjuk a Facebooknak, vagy bármely közösségi oldalnak a szabályzatát, a különböző beállítási lehetőségeit, és van, aki szerencsére nagyon tudatosan és ügyesen használja, míg mások akár úgy állítják be a képeiket, vagy akár a híreket, amit megosztanak, vagy bármit, hogy szinte mindenki láthatja. Ezáltal, ha majd egyszer kikerülnek a munkaerőpiacra, és egy állásinterjú lesznek, akár az ottani elbírálók is megnézhetik őket, illetve akár vadidegenek is nézhetik a profiljukat, és ezáltal informálódnak róluk. Tehát ez erre érdemes odafigyelni, nem csak a fiataloknak, hanem bárkinek, hogy mit és hogyan osztunk meg, kik láthatják a bejegyzéseinket, hogy csak az ismerősök, bárki láthatja, az ismerősöket is le lehet szűkíteni, hogy vannak közelebbi, távolabbi ismerősök. Én ezt egy nagyon fontos területnek tartom.
Rögtön felvetődik a kérdés, hogy nyilván ezek a közösségi oldalak, akár a Facebook, akár a diákok által most már talán jobban kedvelt Instagram, illetve kontra e-mailezés. Tehát egy tanár-diák hogyan tartsa a kapcsolatot egymással? Melyiket javaslod?
Hát igen, ez egy nagyon nehéz kérdésnek tartom. Én egyelőre azon az állásponton vagyok, hogy a Facebookon, ha a gyerekek beszeretnének jelölni, akkor elmondom nekik személyesen, hogy megtisztelő, hogy rám gondoltak, de én nem jelölöm vissza őket, hanem igyekszem külön választani az szűkebb magánéletemet, a privát szférámat, illetve az iskolai életet, és elmondom nekik, hogyha bármilyen gond, probléma van e-mailben, az iskolának van egy nagyon jól működő levelező rendszere, meg tudnak keresni e-mailbe, ott tudnak velem beszélgetni, vagy válaszolni, vagy bármi. Elő is fordult erre példa, hogy valaki egy hírt küldött, amit éppen aktuálisan olvasott, és ez nem is olyan azonnali kommunikáció, mint a mondjuk, hogyha egy Facebookon vagy Messengerbe egy üzenetet küld, de szerintem ez így hatékonyan tud működni. És ugye a gyerekeket is arra sarkalja, hogy nézzék az e-mailjeiket, használják az e-mail címet, és itt is arra utalnék, hogyha majd a munkaerőpiacra kikerülnek, nagyon sok helyen van belső levelező lista, és azt kell nézni, és nem a Facebookon fognak a kollégák egymással beszélgetni, hanem ezen a levelező listán.
Teljesen jó törekvés, sőt, még a munkaerőpiacra ki sem kerülnek, tehát egyetemre, főiskolára vagy bármilyen oktatásba belekerülnek, bizony a hivatalos kommunikációs forma az e-mail lesz, és annak minden csínyát, bínyát, követését nem árt megtanulni. Arról is beszélhetünk, hogy tulajdonképpen az okos telefonokra az e-mailt is be lehet állítani, tehát hogy gyakorlatilag elég gyorsan, szinte azonnal értesülhet, hogy van új e-mail, tehát igazából egy szokás kialakítása.
Az így van, ezek az okos készülékek, ezek kiválóak arra, hogy ugyanúgy, ahogy a Messenger mutatja, hogy üzenetet kapott, ugyanúgy az e-mailt is be lehet rajta állítani. Látja, hogy valamelyik tanár, a diáktársa, bárki e-mailt küldött neki, akkor ugyanúgy megteheti az azonnaliságot, tehát hogy egyből válaszol is erre. Az az egy különbség van a kettő között, hogy mondjuk még ha Messengerbe küldünk egy üzenetet, ott ugye kiírja, hogy látta, tehát látjuk, hogy látta a gyerek.
És hogy megérkezett-e az üzenetünk.
Igen, míg ugye a e-mailnél ott valószínűnek gondoljuk, hogy mondjuk látta, megnézi, aztán kiderül később, hogy nem látta, tehát ott nincs egy ilyen visszajelző rendszer, hogy azonnal látnánk, hogy látta-e az üzenetünket.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Gyányi Miklós történelem média szakos tanárral, akinek a szakdolgozat kutatási területe éppen a közösségi média használat volt. Erről fogom faggatni. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel. Folytatjuk a mai beszélgetést Gyányi Miklóssal. A te szakdolgozati témád, amiről most beszélgetni fogunk, a közösségi média használat, borzasztóan érdekel. Mi is volt a témád?
Hát egész pontosan a facebookozási szokások használata a középiskolások körében. Ez a kutatás, ez 2013 őszén készült el, tehát ezek már lassan, hát 5 évesnél is idősebb adatok, és tehát már ez alatt az 5 év alatt is rengeteg változás történt, tehát már, ahogy én látom, nem is biztos, hogy a Facebook ennek a gimnazista középiskolai korosztálynak a kedvenc közösségi oldala, hanem inkább az Instagram, a Snapchat, a Twitch, illetve ezek a más oldalak, amik ő hozzájuk közelebb állnak. Hát akkoriban 2 középiskolában végeztem el a kutatást, 9. osztályosok és 12. osztályosok bevonásával, és azt kérdeztem meg, vagy próbáltam kideríteni, hogy használják-e a közösségi médiát tanulásra. És hát kétféle irányba lehetne most elindulni. Az egyik az, hogy egy csoportot hozott létre az osztály, de általában nem is egyet, hanem 2. Az egyik csoportban benne voltak az osztályfőnökök, adott esetben több tanár, ott zajlott a hivatalos kommunikáció, hogyha mondjuk kellett valamilyen papírt behozni, vagy bármi feladatuk volt, akkor ott gyorsan információt tudtak cserélni, és volt egy másik csoportjuk, ahol csak a diákság volt benne, és hát azt meg szórakozásra, viccelődésre használták, meg még egy csomó más dologra is.
Ez volt a nem hivatalos oldal, ahol mentek esetleg a iskolai történések vágatlan verziói.
Igen, vagy ami még számomra érdekes volt, ha mondjuk egy gyerek meg tudta csinálni a matematika leckéjét, akkor ő feltöltött egy képet róla, és akkor minden gyereknek lett matematika leckéje a következő órára, és adott esetben a tanár így nem tudott olyan pontos képet kapni a gyerekek haladásáról, mert ugye a leckéje mindenkinek kész volt, de lehet, hogy sokan nem értették, csak bemásolták. Tehát erre is használták a gyerekek, illetve ezeknek a csoportoknak az a veszélye, hogyha van esetleg olyan gyerek a csoportban, aki kicsit periférián van, nem úgy jön ki az osztálytársaival, akkor megjelenik az internetes zaklatás kérdése, de ez a terület szerintem most egy kicsit messzire vinne minket. A kutatásom másik része pedig az volt, hogyha mondjuk egymással beszélgetnek Facebookon, akkor azt valamilyen módon tanulnak-e közösen. Ez részben azért volt ez az alapfeltevése, mert volt olyan, hogy csoporttársaimmal mi online tanultunk, tettünk fel egymásnak kérdéseket a tételekkel kapcsolatban, vagy vizsgával kapcsolatban, és akkor gyorsan a főbb gondolatokat összeszedtük, és akkor így gyakoroltuk az anyagot, és így próbáltam, hogy a gyerekek között ez mennyire jellemző. Többségében nem használják erre a gyerekek a közösségi oldalakat, de voltak olyan párosok, akik megemlítették, hogy ők így párba szoktak tanulni.
Tehát a vizsgálatodból inkább az derült ki, hogy nem nagyon használják a tanulásra ezeket a közösségi beszélgető oldalakat.
Igen, igen, többségében ez derült ki, tehát kevesen voltak, akik használták, illetve ami még jellemző az, hogy mondjuk ha valaki hiányzik az iskolából, akkor nem úgy, mint 30 évvel ezelőtt átviszi a leckét az osztálytársa, a legjobb barátja neki, hanem interneten keresztül elküldi neki, hogy mi az, amit tanultak, vagy esetleg akár az egész órai jegyzetet lefényképezik és átküldik egymásnak.
Jaj, egy csomó kérdés vetődött fel bennem. Amit mondtál, ez egy nagyon érdekes dolog, és mivel én nagyon szeretem a közösségi életet, és én nagyon sok fájdalmam az, hogy elveszik a személyes találkozás, a személyes kapcsolat, ugye itt legalább meg is látogatta annó 30 éve a barátját, amikor elvitte a leckét, itt pedig ugye elvileg egy-két percet tölt vele, mert lefotózza és elküldi, tehát ugye sokkal kisebb az odafigyelés, mert hogy nem igényel annyi energiát, de hogy én nekem az a tapasztalatom az elmúlt évek alatt, utóbbi 5-6 évben, hogy nagyon könnyű lenne lefényképezni, elküldeni, ennek ellenére valahogy a lecke átadás is lelassult.
Én is tapasztaltam már ilyet, hogyha hosszabb időt kihagyott egy-egy tanuló, akkor hát mondta, hogy ő nem kapta meg, nem tudott utána járni, és hát mondom azért az osztálytársaitoktól mondom, megkérdezhetnéd, és akkor gyorsan át lehetne küldeni, vagy bárhogyan megszerezhetné, vagy akár még ha nekem írná, én is elmondanám, hogy mi volt az, amit tanultunk az órán, de hát ez a jellemző most manapság úgy látszik.
Kütyük, mesélj egy kicsit erről, hiszen most sokan hallgatnak bennünket. Mik lennének a tanácsaid gyakorló szülőknek, vagy miket látsz? Na, rengeteg veszélyt hordoz. Nem véletlen, hogy a nyugat-európai országokban, Amerikában is. Tehát a középiskolában egyszerűen kitiltották a mobiltelefonok használatát, max a tableteket csak órára.
Hát egy nagyon nehéz kérdés. Általánosságban azt mondanám, hogy tiltani nem szabad, mivel hogyha tiltunk egy gyerektől bármilyen eszközt, akkor egyre inkább azt szeretné használni, és igyekszik ezt kijátszani. Tehát valamilyen egészséges korlátot kell meghatározni, hogy egy naponta mennyit használhatja, vagy hétvégén esetleg egy kicsit többet, és akkor is mondjuk olyan dolgokhoz kötni, hogyha kész a házi feladat, tudja a leckét, utána akkor használhatja ezeket az eszközöket. És itt is célszerű megnézni, hogy mit használ ezen a gyermek, tehát hogy ne nézzen olyan erőszakos tartalmakat, ami nem a korosztályához illő, illetve a szülő is beszélgessen el ezekről, hogy mit, mi az, amit a gyermeke szeret, még ha nem is feltétlen érti, de a gyerekek lelkesek, és biztos, hogy megmutatják nekik, mert szívesen mesélnek róluk. Ez egy ilyen tavalyi tapasztalatom, amikor második osztályosokkal voltam a napközibe, az összes játékot, amit a tabletten, okostelefonon otthon játszottak, mindet elmesélték nekem.
És mutassunk jó példát, mi magunk se legyünk a kütyük rabjai, gondolom.
Egyébként tartozik a szakdolgozat írásomhoz egy érdekes történet. Amikor ezt a szakdolgozatot készítettem, én magam a saját Facebook profilomat felfüggesztettem, részben azért, hogy legyen időm a szakdolgozattal foglalkozni, részben azért, mert kíváncsi voltam, hogy mi történik ekkor, hogyha nem vagyok benne a közösségi médiában, és egy nagyon pozitív tapasztalatom volt, tehát a barátaim, ismerőseim megtaláltak telefonon, megtaláltak e-mailbe, eltöltöttük személyesen az időnket, egy kávé, egy tea mellett, jókat beszélgettünk, úgyhogy akár ezt is tudom ajánlani a hallgatóknak, hogy próbálják ki egy hónapra, két hétre ki meddig bírja, és milyen tapasztalatai lesznek ezzel kapcsolatban.
Gyányi Miklóssal beszélgettünk, a Sziládi történelem média szakos tanárával. Maradjanak velünk tovább is.